Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Hello, bello, kedves zsebik! Ez itt a Zsebrádió adása szeptember 28-án.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente, én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Van akinek Bocska,
másoknak meg Balázs,
nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi. Van akinek Bocska, másoknak meg Balázs, nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi.
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Kiki csoda, mit csinál és miért?
Időszámításunk szerint körülbelül 400-ban, ami egy különös, bohém időszak volt, mert a felnőttek ezt az időszakot arra használták föl az emberiség történetében, hogy elfelejtsék mindazt, amit addig tudtak. Például, hogy a Föld gömbölyű, és 400 körül már inkább úgy tudták, hogy lapos. Emellett még arra is volt idejük, hogy teljes mértékig elfelejtsék a tudomány, a gondolkodó eltmerek által létrehozott vívmányokat, az építészet és a gazdálkodás tudását, és egy teljesen új útra léptének. Ezt az utat, volt rá idejük, na, hát kinek mi? Ezt az utat kereszténységnek és keresztény gondolkodásnak hívták, és az idejük nagy részét azzal töltötték, hogy ezt a vallást kitalálják, még jobban kitalálják, és aztán népszerűsítsék.
Régen minden jobb volt.
Az ilyesmi mindig előfordul, emiatt nem kell izgulni, az emberiség történetében a fejlődés, meg a nagy ipari forradalmak, meg a művészetek mindig előbújnak valamivel, és népszerűsíteni próbálják, hogy az emberek megszeressék, megvásárolják, és nap mint nap boldogan használják. Azt is kell tudnotok, ez nem szükségszerűen valamilyen tárgy, vagy termék, vagy játék. Nem. A világon a legkelendőbb dolgok a különböző hitek. Biztos hallottatok olyat, hogy valaki abban hisz, hogy tulajdonképpen nincs is Covid vírus. Mások meg abban hisznek, hogy a Covid elleni oltásban van valami icipici izé, amit belenyomnak a vállalatba az injekciós tűvel, és onnantól kezdve távirányítóval tudnak téged irányítani. Na, itt megint gondolkodjunk el egy pillanatra, mielőtt tovább mennénk, de úgy gondolkodjunk, mint a Barnard professzornál, aki ugye átültette a szívet, és pont befért, meg nem lötyögött, meg oda csavarozta, csak meghalt a beteg. Na, szóval ugye van egy ember, aki azt hiszi, hogy az oltásban van az az icipici távirányítós izé, és onnantól kezdve ő, tehát egy amerikai milliárdos, Amerikából fogja távirányítani.
Az eszem megáll!
No, kérem szépen! Ahhoz, hogy egy ilyen icipici izét legyártsanak, amivel lehet valaki távirányítani, nagyon-nagyon sokáig kell titokban gyártani az icipici izéket. Aztán titokban bele kell tenni őket az oltásokba, hogy ugye távirányítani lehessen az embereket. Titokban! Tegyük föl egy egyszerű kérdést. Olyan egyszerűt, mint az előbb. És hogy van a beteg? Miért akarna valaki Amerikából távirányítani egy magyar háziasszonyt? Minek? Lássuk be, hogy ennek a hitnek semmi értelme. Ennél sokkal egyszerűbben rá lehet venni bárkit, hogy valami olyasmit csináljon, amit még előtte nem. Teszem, az tök egyszerű azt mondani, hogy Magyarországot meg akarják támadni a jetik, csak nem látszanak, mert elbújtak. Mert a jetik ilyen ravaszak. És jetikerítést kell építeni, mert ezek a jetik, akik jönnek, mert el vannak bújva, nem jó jetik. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, hiszen, mint tudjuk, még soha senki nem látott jetit. De mégis mindenki tudja, hogy hogy néznek ki, szóval jó róla képzelődni. Csak mondom, hogy a cselekvőképes felnőttek arra használták az elmúlt években a cselekvőképességüket, hogy ezt kitalálják, és el is higgyék.
Fú, ez nagyon gáz.
Na, ezt a kis rövid előszót azért mondtam el, mert ebben az időszámításunk szerinti 400 körüli korszakban élt és alkotott arany szavú Szent Péter. Fontos megjegyezni, hogy ez nem az a Szent Péterről, akiről a vatikáni bazilikát elnevezték, hanem egy másik. Az a sima Szent Péter, ez meg az aranyszavú. Na most ugye az van, hogyha valakit úgy hívnak, hogy aranyszavú Szent Péter, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy micsoda kitűnő ember lehetett ez a Szent Úr, mert aranyszavúnak hívták, ami nyilván azt jelenti, nagyon szépen tudod beszélni. Minden szava aranyat ért, ráadásul szent lett. Itt azt javaslom, megint gondolkodjunk el egy pillanatra, hogy mit is jelent ez. Nem az a kérdés, hogy szépen beszélte, hanem az, hogy mit mondott. Mint már mondtam, ebben a 400 körüli időszakban sokan azzal foglalkoztak, hogy kitalálják ezt a hitet, ezt a kereszténység dolgot, és ennek a szabályait, majd amikor kész vannak, akkor mindenkinek elmondják, és népszerűsítsék ezt a dolgot, hogy milyen remek. Sajnos ebben a munkában a tudomány, a technika és úgy általában a tudás sajnos több helyen ellen mondott a korai papoknak, már annak, amit ők mondtak. Ezért ezek a papok, közöttük ez az aranyszarvú úr is csodálatos. Meggyőző erővel érvelt amellett, hogy akik nem hiszik el azt, amit ő mond, azok eretnekek, és el kell égetni őket egy mágián. Kedves ember. Srácok, lehet, hogy valaki nagyon szépen beszél, de az sose mindegy, hogy mit mond.
Egyetértek az előttem szólóval.
Everybody snap your fingers. Everybody stomp your feet. Everybody clap your hands. Let's move to the rhythm of a crazy beat. Up my baby at seven, took a little trip up to heaven, went to the dance at the teenage hop. After we begin to dance, well, we couldn't stop, 'cause everybody snapped their fingers, everybody stomped their feet, everybody clapped their hands, and moved to the rhythm of a crazy beat. Was out of this world, made your feet start moving, your toes begin to curl. The cat in the bandstand started going wild. Everybody started dancing with the crazy sound. Well, everybody snap your fingers. Everybody stomp your feet. Everybody clap your hands. Let's move to the rhythm of a crazy beat. I'm wrong. All night long, Satchmo started a blowing on his horn, and the bassman was rocking on.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Bagyot! A Bagoly kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Bagoly
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Mondok nektek egy nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgot. A világon először felszállt repülő és a holdra szállás között összesen 66 év telt el. Mégis, hogy a búbánatban van ez? Hát úgy, hogy a két időpont között volt két világháború. Az első, meg a második. Na, vegyük szépen sorba, hogy is volt ez. Na szóval, ez az egész úgy kezdődött, hogy volt egy testvérpár, Orville és Wilbur Wright, akik Amerikában éltek és bicikli szerelők voltak. Nagyon izgatta őket a repülés, és rájöttek, hogy a repülés elméletéről leírt dolgok többnyire hibásak, így belekezdtek egy saját fejlesztésű repülőgép megépítésébe. Végül 1903. december 17-én felszállt a Flyer egy nevű repülőgépük, és, most nagyon kapaszkodjál meg, 39 métert repült. Tehát 1903-ban ez a 39 méternyi repülés volt az emberiség legkiemelkedőbb teljesítménye a légi közlekedés terén.
Wow!
De hogy a fenébe lett ebből 66 évvel később egy 360 ezer kilométeres repülés a világűrön át egészen a holdig? Hát úgy, hogy 11 évvel később jött az első világháború. Ekkor már a repülés picivel jobban állt, a repülők akár már 39 kilométert is tudtak repülni. A katonák hamar rájöttek, hogy a repülőgépeket remekül lehet használni a háborúkban. Először még csak légi felderítést végeztek velük, aztán a pilóták pisztollyal lövöldöztek egymásra, meg olykor kézi gránátot dobtak az ellenségre. Ezt nevezték annak idején légi csapásnak. Ho-ho-ho. De mire 4 évvel később véget ért a háború, a repülőgépek igazi csatagépekké váltak, a repülőmérnökök elképesztő újításokat találtak ki, a pilóták pedig addig sosem látott repülési módokat fejlesztettek ki.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Repülőmérnök. A mérnök megnevezés eredetileg földmérőt jelentett. A mérnök szó a mai értelemben vett jelentését a 19. században nyerte el, amikor az ipari forradalom rengeteg addig nem létező szakmát hívott életre. Ezek egyike volt a mérnök, amely a technika fejlődésével szakosodott például gépészmérnökre, vegyészmérnökre, építészmérnökre, a repülés megjelenésével pedig repülőmérnökre. Egy repülőmérnöknek egyaránt jól kell ismernie a matematikát, a fizikát, ezen belül az aerodinamikát, de a különböző anyagok, fém ötvözetek tulajdonságait is kívülről kell fújnia. És persze az se baj, ha egy repülőgép vagy egy helikopter nem ronda.
Aztán jött a második világháború, ahol már a repülők nem voltak elegek, kellettek a rakéták. A németeknek volt egy rakéta tudósuk, akit úgy hívtak, hogy Werner von Braun, és történetesen ő volt akkor a világ legjobb rakéta tudósa. A háború végén amerikai hadifogságba esett, és amikor az amcsik megtudták, hogy ő a világ legjobb rakéta tudósa, nagyon megörültek neki. Annyira megörültek, hogy még azt is elfelejtették, hogy néhány napja még ellenségek voltak. Von Braun Amerikába költözött, és most már Amerikában volt a világ legjobb rakétatudósa. A harmadik világháború csak papírról létezett, és úgy hívták, hogy hidegháború. Ebben a háborúban már nem fegyverekkel harcoltak, hanem egyéb más módokon. Például kitalálták, aki előbb jut a holdra, az a menő jenő. Na persze, eddigre már Werner von Braun rég a NASA-nál dolgozott, még az igazgatója is volt egy időben, és megépítette a Saturn 5 nevű rakétát, amivel az amerikai űrhajósok 1969. június 16-án leszálltak a Holdon.
háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Girosz.
Girosz?
Ez egy második. Egy görög akrobata étel, amit függőlegesen sütnek. Közeli rokona a döner, ami viszont egy kebab. Eredetileg harcművészeknek fejlesztették ki ezt az ételt, akiknek bármikor el kell tudniuk ugrani egy-egy lepottyanó húsdarab, hagyma vagy cípő szósztepp elől.
Ja, akkor nem kérek.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon díjbirkózót. A díjbirkózó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
díjbirkózó
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
Ti már biztos tudjátok, hogy ésszel simán le lehet győzni a buflák verekedős pistikét az iskolába, és egy kis furfanggal bármilyen helyzetből ki lehet jönni győztesen. Egy csomó példa van erre a történelemben. Például ott van Dávid és Góliát harca, amikor a kistermetű Dávid egy paritjával lenyomta a melák Góliátot. Vagy mondjuk a filmekben, mikor például Indiana Jones simán lepuffantotta a karddal a hadonászó arab harcost. Szóval nem kell a legerősebbnek lenned, ha okosabb vagy, mint az ellenfeled. Így volt ez a világ egyik legjobb hadvezérével, Napóleonnal is. Tudjátok, a kis fickó a hülye sapkába, aki mindig bedújja az egyik kezét a ruhájába. Ő fél Európát meghódította, míg nem, lepattant az orosz Kutuzovról, aki még nála is rafkósabb volt.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nincs sütnivalója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a füle mögött, vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok, az az, hogy túró a füledbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek. Miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun, és hát a karanténban is, ugye emlékszünk, az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem maradt sütnivalóm, léci, adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze? Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Egész éves kreáció! Neked szól a Zsebrádió!
Ez a Napóleon úr, aki kicsi volt, de császár, mivel meghódított már egy csomó országot, és legyőzött egy rakás hadvezért, egy kicsi elbízta magát. És azt hitte, hogy simán meghódítja a nagy orosz birodalmat, ami egymagában nagyobb, mint egész Európa. El is indult több mint, figyelj, 600 ezer emberrel Moszkva felé, hogy na most aztán. De az oroszok meg azt mondták, hogy hűha, ebbe baj lehet, és inkább visszavonultak. A franciák csak mentek és mentek, és már jó messze voltak otthonról, a tartalék camembert és a baguette is már csak nagyon-nagyon lassan érkezett meg, mikor az orosz hadsereg Moszkva előtt egy Borodino nevű falunál várta őket. Lehet is egy nagy csata, de az oroszok rájöttek, hogy a franciák tényleg nagyon sokan vannak, így éjjel megszöktek a csatamezőről. A franciák meg elégedetten bemasíroztak Moszkvába, hogy na most akkor elfoglaltuk. De lám-lám, az embereknek híre hamma nem volt. Tök üres volt az egész város. Nem volt kit meghódítani. Ráadásul közben meg Moszkva ki is gyulladt és szinte teljesen leégett. A franciáknak nem volt hol aludni, fogyóban volt a kaja, és egyre hűvösebb lett. Ez a kis Napóleon bácsi várt egy hónapig, várta az orosz követeket, hogy majd jönnek és megadják magukat, de nem jött senki. Aztán október közepén, amikor már elkezdett nagyon hűvösre fordulni az idő, legyintett egyet, és a csapatával elindult haza.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Na de most jött a fekete leves. Mert hogy ő, Napóleon nem tudta, hogy az oroszoknak van egy titkos fegyvere, amit úgy hívtak, hogy téltábornok.
Wow!
Oroszországban ugyanis borzasztó hideg van télen. És erre a franciák meg persze nem voltak felkészülve. Nem volt náluk pufi dzseki, meg füles sapka, meg sál, úgyhogy fázva, dideregve és éhesen iszkoltak hazafelé, és az orosz csapatok, na ekkor támadták meg folyton a legyengült francia sereget. Úgyhogy képzeljétek, hogy a 600 ezres Grande Armadából, vagyis a hatalmas hadseregből, alig 15 ezren értek haza Franciaországba. Szóval lehetsz te bivajerős, de ne bízd el magad, mert egy rafinált, fondorlatos csellel simán le lehet nyomni.
Jó, respekt és tisztelet Zsoltinak a békának, a halálos leveli stílus megalapítójának, a négy lábú arany technika megújítójának, a két értű stílusok nagy tudójának, akit kiközösítettek Ebi hal korában, mert később nőtt ki a jobb meső lába, aztán egyedül vándorolt mocsáról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra. Ki tudja meddig tanult, de most itt van és legyőzhetetlen. Bárkivel nyíltan kiáll, aki megsérti a vadon törvényét, a sasnak is a múltkor lerúgta a veséjét. Béka!
Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka! Zsolti a béka!
Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve... Csütörtök. Uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.
And the world's all right with me.
comfortable affair.